Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, vétkemtől tisztíts meg engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, imádkozzunk. Uram, amikor az imához behunjuk a szemünket, egy lépéssel közelebb kerülünk hozzád. Rövid kis időre lemondunk a külvilágról, s igyekszünk csak rád, a lényegre, szent lelkedre figyelni. Lehet, hogy éppen ezt a lényeglátás képességét adod meg vaktestvéreink. Áldunk téged, Uram, hisz minden, amit tőled kapunk, legyen az öröm vagy szenvedés, előbb vagy utóbb a javunkra fordul. Adj nekünk bölcsességet, hogy ezt meg is lássuk, Urunk. És te tudod, hogy mi van a szívünkben, és ismered a gondolatainkat. Tudod, hogy mikor örülünk, és mikor érezzük úgy, hogy nem bírom tovább. Tombolunk, tiltakozunk, összeroskadunk, gyakran nem látjuk a kiutat, de te akkor is ott vagy a közelünkben. Ott vagy, mert szeret. És hogyha összeszedjük magunkat, és tiszta szívvel, teljes bizalommal és teljes szeretettel tőled kérdezzük, hogy Uram, te mit tennél az én helyemben? Mondd, merre tovább? Akkor csodák csodájára szívünk vihara elcsitul, gondolataink kitisztulnak, és mint égen a szivárvány megszületik a megoldás. Köszönjük, Urunk, hogy ezt életünkben többször is megtapasztalhattuk, az elmúlt héten is. Köszönjük, Urunk, hogy örömben, gondban egyaránt fogod a kezünket. Áldunk, Urunk, téged azért, mert szeretünk téged, és te is szeretsz bennünk. Hallgass meg, áldj meg bennünket. Most, amikor oda szeretnénk figyelni a te drága szavadra, nem vagyunk méltók arra, hogy hajlékunkba jöjj, de szólj csak egy szót, és meggyógyul a mi lelkünk. Ezt a gyógyulást, ezt a lélek ápolást kérjük. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Istenünk drága szent igéjét, amelyeket megírva találunk Ézsaiás könyvének 55. fejezetének 8. és 9. versében a következőképpen. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ez Istenünk drága szent igéje, kedves testvéreim. Amen. Nagyon érdekes és szívben markoló igék ezek. Amikor az ember elolvassa, akkor vagy kétségbe esik, hogy milyen messze van tőlünk az Isten, vagy pedig belemélyed az ember be a csodálatos üzenetbe, és keresi a pozitív tartalmat. Mert az Isten igéjének csak pozitív tartalma van, kedves testvérek. Volt egy nagyon kedves lelkész kollégám, akinek egy megdöbbentő levelet írt valaki, meghalt a gyermeke 17 éves korában. És ahogyan mi is feltennénk a kérdést, hogy Uram, miért? Miért kell egy 17 éves gyermeknek fiatalon meghalnia? Ugye, hogy feltesszük mi gyakran ezeket a kérdéseket. Uram, miért? Ebből a levélből idézek. Egy évvel ezelőtt 17 éves korában elvesztettem, eltemettem egyetlen gyermekemet. Egy sikeresen kiállt műtét után halt meg, egészen váratlanul, percek alatt, embóliában. Ezt a tényt sehogy sem tudom összeegyeztetni Isten lényével, szeretetével, jóságával. Ez az, amiért kétszeresen szenvedek. Először megkíséreltem valami olyan bűnt keresni az életemben, amire azt mondhatnám, emiatt kapom a megérdemelt büntetést. Igen, becsületesen megvizsgáltam az életemet, bűnös vagyok, kétségtelen, de olyan halálos bűnt, amiért a halált, mégpedig egyetlen gyermekem halálát érdemeltém, ilyen bűnt nem találtam. Szeretném Isten igazságával és jóságával összeegyeztetni ezt a tragédiát. Pedig higgyel, hittel jöttünk össze néhányan a gyermekem műtétje előtt, és kértük az Urat, őszinte szívvel, segítse meg a fiunkat betegségében, és hittünk abban, hogy meg is segíte. Meg is segíti. Igéket kaptam, hogy élni fog, és most halott. Visszavonhatatlanul és jóvá tehetetlenül halott. Nekünk már nem lehet több gyermekünk. Meg vagyok rendülve egészségemben, életemben és hitemben. Eddig a levél, kedves testvéreim. Tudunk-e megoldásokat adni ennek az édesapának, aki elveszítette a gyermekét? Nem tudunk. Én is csak egy-két megharcolt mondatot, gondolatot szeretnék megosztani a kedves testvérekkel. Remélem, hogy a Jóisten nem vette el önöktől a gyermeküket, de ha esetleg el is vette, akkor bizonyára ott van a kérdés, hogy miért tette. Vagy ha talán nem saját életünkben történt ez a tragédia, hanem látjuk másoknak az életében a tragédiát, akkor igenis feltesszük, hogy miért, miért, miért. Vagy bármi történik velünk, amit nem értünk, feltesszük. Uram, miért? Három gondolatot szeretnék kiemelni ebből a levélből. Mindegyik általános probléma. Adja a Jóisten, hogy egy kis vigasztalást tudjak adni. Először két szót lehetne aláhúzni ebben a levélben egyetlen gyermekem. És most is nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nehogy valaki megbántódjon. Akaratlanul is arra kell gondolnom, miért egyetlen? Kinek az akaratából? Isten akaratából egyetlen? Lehet, hogy Isten a három másik meg nem született gyermekre mondta azt, hogy bennük lesz örömöd, és erre az egyre, ezt az egyet pedig elvette. Sokszor van úgy az ember életében, hogy akikre te nemet mondtál, azokra az Isten igent mond. Nem tudom. Ezen el lehet gondolkozni. Engem egyszer nagyon megrázott, amikor megértettem, hogy Káin és Ábel történetének egyik leglényegesebb mondanivalója két név jelentése. Káin azt jelenti nyeresség, Ábel pedig semmiség, lehellet. Milyen furcsa! Amire a szülők azt mondták, hogy számukra a nyeresség, arra Isten azt mondja, hogy nem az. És amikor a szülők azt mondják Ábelre, ez semmiség, egy lehellet, csak egy kis bakarcs, Isten azt mondja, ő lett volna a ti nyerességetek. Hát érdekes dolgok ezek. És amikor perlünk mi az Istennel, és megkérdezik, hogy Uram, miért? És ott van a bensőnkben ez a kérdés, erre egy esetet szeretnék elmondani. Egyszer leültem egy fatönkre. Úgy is mondhatnám, hogy én is pereltem az Istennel. Hosszú idő múlva is csak ott tartottam, hogy most már legyen, ahogy van, ahogy akarod. Nem értem, hogy miért történnek ezek velem, de legalább összetudnám egyeztetni, Uram, a te jóságoddal, a te hűségeddel, ami történik. Hát miért velem? Amikor idáig jutottam, felpillantottam, és velem szemben egy hosszú, karcsú növényen egy szitakötő pihent. Akkor vettem észre, pedig már régóta ott ülhetett, rám bámulva, finoman rezegtetve szárnyait, és abban a pillanatban oldódott bennem a görcs. Hát, Uram Isten, épp így ülök én veled szemben már egy óra óta, mint ez a szitakötő, lelki szárnyaimat rezegtetve, és pontosan annyit tudok rólad, amennyit ez a kis rovar tud én rólam. Reménytelenül szegényes fogalmaim vannak rólad, Atyám. Annyit se látok belőled, mint a szitakötő belőlem az összetett szemével. Mit tudhat arról, mi megy végbe bennem, hogy én miért, mit teszek? Istenem, bocsásd meg, hogy szitakötő módon rezegtetem a lelki szárnyaimat veled szemben, szitakötő módon teszek fel kérdéseket. És amikor felálltam, olyan könnyű volt a szívem, mint a szitakötő szárnya. És kedves testvérem, az összes meg nem értett miértekre egy biztos választ találtam. Egy biztos. Miért van ez így? Miért teszi veled ezt az Isten? Azért, mert Isten egészen más. Ugye értjük? A miértekre Ez lehet a válasz. Azért, mert Isten egészen más. Az ő gondolatai sokszor nem a mi gondolataink. Hogyan is tudnánk fölfogni, megérteni a mi emberi logikánkkal, szerény kis agytekervényeinkkel ezt az egészen más Istent, aki mégis szeret bennünket. Legfeljebb annyira, mint a szitakötő ott velem szemben engem. Mert más a szitakötő, és más egy ember. Más egy ember, és más az Isten. Azóta többszörösen aláhúzhatjuk a Bibliánkban az 50. Zsoltár 21. versét. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Kérdezi az Isten. S megszoktuk, hogy Istent a Bibliában általában az emberi agytekervények szerint ábrázolják. Van keze, arca, füle. Sok ezer évvel ezelőtt a zsoltáros az akkori emberhez emberi módon próbálta közelebb vinni az Istent, de ugyanabban a zsoltárban egyszer csak felcsendül Isten hangja, azt gondolod, én olyan vagyok, mint te? Csak mert emberi módon beszélsz rólam. És akkor az Úr folytatja, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. De még az Ézsaiás által emberi szóra fordított isteni beszédet is könnyű félreértenünk. Mert például Isten magasabb útja nem azt jelenti, hogy Isten valahol nagyon messze van, mi pedig itt vagyunk és küszködünk. A mai modern ember egyik tragédiája, hogy Istent valahova az egek fölé képzeli a magasba, és amikor imádkozik, sokszor úgy gondolja, jaj, nem ér oda föl az én imádságom, mert ő ott fent, én pedig itt nagyon lent. Pedig testvéreim, ez a magasabb nem térbeli távolságot jelent, hanem minőségbeli különbséget. Minőségbeli. Isten magasan fölöttem való. Minőségben más az ő gondolata, mint az emberi. Isten más, magasan más, mint én, de még sincs távol tőlem. És azóta, mióta Jézus fölment a mennybe, az atyának, a fiúnak és a lelke bennem van. Az Isten itt van a szívemben. Jézus itt van a szívemben. Kedves testvéreim, gondoljunk arra, még a gyermekeinket sem értjük sokszor. Sokszor még magunkat sem értjük. Akkor hogyan érthetnénk az Isten gondolatainkat? Az Isten gondolatait. Emlékszem, amikor egyik gyermekünket vittük oltásra, megkérdezte, hogy kap-e injekciót. Nem akartunk hazudni. Azt mondtuk, hogy kap, de nem fog nagyon fájni. Szegénykém, egész úton perelt velünk, hogy ő nem akar injekciót. Őt ne szúrják meg. És mire odaértünk az orvoshoz, kétségbe vonta, hogy szeretjük. Pedig az életét jelenthette az az injekció. S hiába mondtuk, hogy drágám, édesem, a javadat szolgálja. Ő csak azt értette, hogy engedjük, hogy neki fájjon, tehát nem szeretjük őt. Felnőttként milyen könnyű belátni, hogy a gyermekünknek nincs igaza. De ha felnőtt és gyermek között is ilyen hatalmas a logikai értelmi különbség, akkor hogyan akarjuk mi értelmünkkel befogni a végtelen intelligenciájú Istent? A parányi agyunkkal akarjuk megérteni maradék nélkül a világ mindenség közepét, lényét, az élő Isten. Krisztusban közel van hozzánk az Isten. És én hiszem azt, hogy mindenben, de mindenben a javunkat akarja. Megpróbáltatásban, és még a halálesetben is. És a levél következő mondata így hangzik, nem találtam semmi halálos bűnt magamban. Testvéreim, milyen szépen tudjuk osztályozni a bűnöket. Kis bűn, nagy bűn, nagyobb bűn, bocsánatos bűn, nem bocsánatos bűn. Ha nem ilyen egyszerű. Egyetlen egy bűnre. A Szentlélek ellen elkövetett bűnre mondja Isten igéje, hogy ez nem bocsáttatik meg. De ki az, aki meg tudja határozni, hol kezdődik a Szentlélek elleni bűn, és hol végződik? Mi az, ami még nem az, és mi az, ami már az? Hát, aki nekem ezt meg tudja mondani, annak leülök a lábához, és azt mondom, taníts, testvér! Mert én az elmúlt néhány évtizedben sokszor végignéztem a Bibliámat, hogy ezt a határt pontosan felismerjem, de csak azt ismertem fel, Isten nem akarja, hogy én pontosan tudjam ezt a határt. Talán éppen azért nem tudhatjuk, hogy nem mondhassuk. Eddig nyugodtan vétkezhetem, ennyi még belefér. A bűnben nincsen olyan határ, ameddig bátran elmerészkedhetnénk. Hallottunk mi már olyan tragédiáról, ugye testvéreim, hogy valaki elszúnyókált a fürdőkádban, éppen csak az orra hegye és a szája ért bele a vízbe, és megfulladt. Éppen úgy, mintha a csendes óceán kellős közepébe zuhant volna egy óceánjáróból. Lényegét tekintve mindegy, hogy amikor megfulladok, 1 centiméterre vagyok a víz alatt, vagy 500 méternyire, ahol nincs kis vízbefúlás, meg nagy bűn, és bűn között sem lehet különösképpen méricskélni. Nem folytatom, folytassa kinek-kinek a lelki ismerete. És végül az utolsó mondat, amit a levélből idézek, ígéretet kaptam, hogy élni fog, és most halott. Jóvá tehetetlenül halott a fiam. Most azt hiszem, idől el minden, ezen fordul meg egész hitünk. Valakinek megáll a szíve, és mi azt mondjuk, hogy jóvá tehetetlenül nem él. De ha azt mondjuk, hisszük, amit hiszünk, vagy Pál apostol szava érvényes ránk, ha csak ebben, a földi életben reménykedünk, a Krisztusban minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Minden embernél. A hitetlennél is, mert ő legalább elejétől végig azt mondja, hogy a sírgödörnél ott a vég. Én lelkesen áltatom magam a templomban, aztán egyszer jön egy gödör, és belebukok, és azt mondom, vége mindennek, eddig tartott a hitem. A nagy drámaíró Shakespeare azt mondta, színház az egész világ. Egy hasonlat erejéig tekintsük mi is így a világra. És miután végignéztük az első felvonást, érdemes-e azonnal hazakészülődni? Hiszen tudjuk, hogy a színdarab 3 vagy 4 felvonásos. Ha az első felvonás után elmegyünk, nincs az egésznek értelme. A cselekmény épp elkezdődött, egyik-másik szereplő még csak egy pillanatig szerepelt, pedig majd a 3. felvonásban nagy jelenete lesz. Nincs még vége, kérem. Színház az egész világ. Amikor megáll a szíved, az még csak az első felvonás. Ha egy 17 éves gyermeknek megáll a szíve, nincs befejezve. Rövid jelenése volt, egész rövid, de a túlsó parton nagy jelenete lesz. Volt egy nagyon kedves barátunk, és egyszer ezt mondta nekem. Egyszer volt egy kislányom, 4,5 évig élt. 4,5 év. Ugye milyen rövid életke? Egy pici kis jelenés, néhány drága mosoly emléke. De ma már tudjuk, a feleségemmel együtt, hogy az ő élete első felvonásában egy nagymama szívben tökéletesen elvégezte mindazt, amit Isten a nagy rendező rábízott. Értjük-e, kedves testvéreim? Színház az egész világ. Mi itt a földön csak az első felvonást nézhetjük, és arról érezzük, hogy legtöbbször befejezetlen, sokszor értelmetlen. Persze, hogy nem látjuk az értelmét, hiszen ez még csak az első felvonás, vagy sokszor első jelenés, vagy egyetlen jelenet. De ha valóban színház az egész világ, honnan tudhatjuk, hogy sok felvonásos, értelmes, szép darabot adnak benne? Arra is gondolhatunk, hogy olyan modern, egy felvonásos tragédiát láttunk, aminek pont az az értelme, hogy semmiféle értelme nincs. Honnan tudhatjuk? A színlapról. Jézusnak higgyük el. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Kérdezi Jézus. Ez a kérdés, és ezt neked is felteszi, hogy hiszed-e ezt, vagy hazugnak tartod Jézust? Vagy mindent hiszel, csak ezt nem? Hát akkor a többi sem érvényes. Akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha Jézus itt téved, akkor minden mondat a tévedés. Akkor nem érdemes soha többé egy szavát se hallgatni. És ennek az igének egyik leglényegesebb mondani valója, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az élet, a nagy élet. Testvérem, arra a kérdésre, hogy miért? Miért teszi velem ezt az Isten? Vagy miért adja ezt, miért adja azt? Nem tudok választ adni, de azt el tudom neked mondani, hogy az én életemben, amikor megálltam egy nagy miért előtt, ma már elmosolyodom. Majd megtudom, oda át, lehet, hogy nem ebben a földi életben, oda át, amikor felgördül a függöny és elkezdődik a következő felvonás. Amikor megtudom, hogy nem én haltam meg, hanem a halál, mint fogalom, mint rémület, mint borzalom, és nem is fogok vele találkozni, csak az életem folytatásával, egy másik dimenzióban. És ott leszek, ahol az én gazdám, az én Uram Jézus. mert nekem ezt megígérte, és én hiszem. Mert én tudom, hogy Jézus nem hazudik. Amit ma még nem tudok, amit ma még nem értek, majd oda át, a másik felvonásban, vagy harmadikban megtudom. Mert ma még tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre, mondja Pál apostol. Majd látom a következő színt. Csodálatos színek lesznek azok. A következő felvonást, a következő jelenetet, és akkor megértem az összes miért. Hát kívánom minden rádiót hallgató magyar testvéremnek, hogy értse meg, és abba az egy mondatba, Jézus Krisztusnak a szavába kapaszkodjunk bele. És hogyha megkérdezzük, hogy miért, a miértekre legyen ez elég válasz. Azért, mert Isten egészen más. Amen. Csendesedjünk el, Isten szín előtt imádkozzunk. Urunk, öröm és hála tölti be szívünket, annyi a köszönnivalónk. Köszönjük te néked, hogy férfinak és nőnek teremtettél bennünket. Szögletes férfinak, gömbölyű nőnek, markáns férfinak, gyöngéd nőnek. Férfinak, aki mindig pontosan látja a feladat elejét és végét, és nőnek, aki az egymásba olvadó, egymás mellett futó feladatokat is el tudja hordozni. Meg tudja osztani magát. Urunk, köszönjük jó férfiainkat, akik bizonyára most is valami hasznosat ténykednek. Köszönjük gyermekeinket, akik az öröm és gazdagság lángját szítják a lelkünkben. És köszönjük barátainkat, magyar testvéreinket, szomszédainkat, a békéseket és a piszkálódókat. Köszönjük az okosakat és az ostobákat. Köszönjük a jómódúakat és a nélkülözőket. Az egészségeseket és a betegeket. Az élőket és akik már hozzád megtértek. Köszönjük a hívőket és a nem hívőket. Köszönjük, Urunk, az egész csodálatos, ellentmondásos, gyönyörű teremtett világot, amelyben élhetünk. Különösen köszönjük lelkedet, amelyből nekünk, akik itt vagyunk, egy darabkát adtál, hogy ezt az ellentmondásosságot és egymás mellettiséget el tudjuk hordozni. Köszönjük a szeretetet, amelyből annyit kapunk, hogy úgy érezzük, másnak is tudunk adni belőle. Tiéd az áldás, Uram, tiéd a dicsőség, tiéd a köszönet, áldunk és dicsérünk. Légy velünk, nekünk ennyi elég. Hallgasd meg a mi imádságunkat, és jusson el hozzád kiáltásunk, amikor egy szívvel így tudunk imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet.